Világos, mint a nap. Egy podcast napelemekről tisztán, érthetően.
Szervusztok, ez itt a Világos, mint a nap podcast. A napelemeken kívül én nagyon nagy rajongója vagyok az autóknak is, ezért a mai vendégünknek a munkásságát már évek óta követem. Viszont ez nem olyan rég derült ki számomra, hogy mi valójában üzleti kapcsolatban is állunk egymással. Ez úgy derült ki, hogy egy napon, amikor egy gyönyörű családi házra egy nagyobb napelemes rendszert telepítettünk, felhívtak a telepítő kollégák, hogy nem mondtad, hogy híres emberhez jövünk. Elkezdtük bújni a cégnél a CRM rendszerünket, hogy kinél telepíthetünk aznap, ki az a híres ember, és Bertalan Gábornál telepítettünk aznap, akit sokan úgy ismernek, hogy az autósámán, úgyhogy a mai vendégünk Bertalan Gábor, az autósámán. Köszöntünk a stúdióban.
Sziasztok. Köszönöm. Köszönöm a felvezetést is. Egy kicsit szerintem túl volt úgy rakva, cizellálva, de...
Ez így történt.
De értem.
Ezt képzeld-e, hogy így történt.
Komolyan?
Igen. Én ismertelek téged, mint autósámánt, de a polgári nevedet nem tudtam. És ugye szerződést aláírtunk. Uh-huh. Nem autósámánként írtad alá, hanem Bertalan Gáborként. És ott tudtuk meg. És egyébként nagyon boldogak voltunk, hogy...
Na, örülök neki.
Ügyfeleink között tudhatunk.
Ez egyik srácot meg is kergette a kutyám. Akkor, csak ez egy kicsit oldjam itt a kezdeti hangulatot. Megérkeztek a telepítők, egyébként nagyon profi munkát végeztek, tehát tényleg nagyon ügyesek voltak. Megérkeztek, kinyitottam a kertkaput, van egy Staffordshire terrierem, akkor szerintem már megvolt igen még a Bull terrierem. A Staffi az eléggé zor alul néz ki, mindig leül a kapuba, és így néz. És akkor valamik srác kiszállt, és sosem csinált ilyet a Staffim, megindult, és a srác felugrott a kis teherautó tetejére.
Jézus!
És onnan mondta, hogy mit vár be a kutyát? Mondom, bocs, ne harag, hogy ilyet még nem csinált, de bezárom.
Mert akkor veszélyeségi pótlékot is fizetnünk ennek
kifejezett. Azért lepetnek, hogy nem azt mondták, hogy a...
Nem, de tényleg, és a nap elején telefonáltak, hogy hát híres ember helyzőtek. Ők is követték a munkásságot, és nyilván meg voltak illetődve.
Nem hiszem, de oké.
Nem tudom, hogy zajlott. Én utána olvastam a bemutatkozó oldaladnak, és azt írod magadról, hadd idézzem. Középkorú férfi vagy, vállalkozó, alkotó, véleményformáló, naív, optimista és családos. Nyilván a jellemzőknek a zömét értjük, tudjuk, látjuk. De az, hogy naív, optimista. Az mit jelent a te olvasatodban?
Hát ennek ugye két része van. Az optimista az az, hogy szeretném a világot pozitívan látni, és a kommunikációm is általában erről szól. A naív pedig az, hogy és ezen már valószínűleg nem is nagyon fogok változtatni, hogy mindig talán egy picit szeretek többet vagy jobbat gondolni az emberekről, és nem vagyok hajlandó kiszeretni ebből a gondolatból.
Aha.
Tehát, hogy az emberek alapvetően szerintem jól működnek, vagy jó emberként működnek, csak egyszerűen nem adunk nekik teret, nem hallgatjuk meg őket, nem beszélünk róluk. Sokkal könnyebb beszélni arról, hogy valami szörnyűség történt. Én pedig azért vagyok naív, mert még mindig mások mondják, hogy naív, picit magam is így hiszem, hogy még mindig elhiszem, hogy az emberek azért alapvetően jók, és ezt én szeretném, lehet, hogy a naivit most pont nem is jó szó, mert szeretném ezt ilyen igazinak hinni, mások azt mondják, hogy naív vagy. Uh-huh. Mert az emberek nem olyanok, mint amilyennek gondolod. Én azt gondolom, az emberek olyanok, amilyennek gondolom. Mert Peti, hogy nevet.
Meg kell higadni az esélyt, hogy olyanok is.
Az a helyzet, hogy most már 49 éves vagyok, tehát azért láttam a világból, nem mondom, hogy mindent értek és mindent tudok, vállalkozó voltam. Magaslatok, mélységek, tehát elég sok mindenen átmentem, és még mindig úgy érzem, hogy nem akarom feladni ezt a gondolatot. Ezért.
De akkor ebben az aspektusban az optimizmusunk az egyértelmű, de akkor mi is naívak vagyunk.
Hát valahol persze.
Van bennünk, és akkor mi valami naivitás.
Tehát, hogyha ezt hívjuk, most ebbe az értelemben használjuk a naivitást, akkor ha ez nem lenne, akkor nem visz előre, akkor nincs motiváció, akkor nem adok esélyt, akkor eleve egy lemondással indítok akárcsak egy beszélgetést valakivel.
Persze, igen.
Hogy biztos nem olyan, és biztos nem úgy fog reagálni, és nem tudom, hanem azt a naivitást, hogy nyitottan jót feltételezek, beleteszek mindent, és aztán abból biztos a legjobb jön ki, rajtam nem múlt.
Így van, és ennek tudod, mi a másik fele, mert ennek van egy végpontja az, hogy ezeknek a dolgoknak lehet vége kudarc, vagy csalódás, vagy visszaesés, és ennek a kezelését. És szerintem ez az igazi felnőtt személyiség, aki megtanulja kezelni a mélységeket, a kudarcokat, a csalódásokat, és azt mondja, hogy megyek tovább. Lehet, hogy ez a naivitás.
Amikor 9 évvel ezelőtt elkezdted az Autósámán csatornát, ugye az első tesztet egy Hyundai i30-as, ha jól emlékszem, igen. Akkor optimista voltál, vagy naív, és egyáltalán mi indította el a csatornádat?
Nekem azért ez egy kicsit régebbre nyúlik, igen, vissza. Én amikor elkezdtem a vállalkozásomat, akkor valahogy oda sodrottam külsősként egy nagy autós portálhoz, mint ilyen külsős újságírószerű.
Nem. Azt kimondhatjuk, hogy melyik volt a vállalkozásod? A Nelson Flotta Leasing.
Nem, azt úgy hívták azt a céget, hogy Lanson.
Ja.
És a Lanson lett 2003-ban alapítva, és 2011-ben egyesült a Nelsonnal. Aha. És 2023-ban a Nelson megvette az Autovalis. Tehát gyakorlatilag így épült fel a történet. És valahogy a legelején én oda keveredtem egy ismerő, már megvan a sztori, mert ezeket egyébként meg kell tanulnom, el fogom felejteni, és nem tudom elmesélni majd a lányomnak.
Visszanézed a podcastba.
Köszi, így van. Amikor majd is ilyen hülye vén ember leszek, akkor azt mondom, hogy gyerekek, nézzétek meg azt a podcastot. Valami olyasmi volt, hogy egy reklámfilm forgatás volt, és az egyik haverom mondta, hogy kössem be a cipőmet, tehát ilyen low budget történet volt, és kell valaki, aki beköti a cipőjét. És akkor mondtam, hogy jó, bekötöm a cipőmet. És operatőr gyerekkel beszélgettem, aki mondta, hogy egyébként forgatások szünetében beszélgettünk, és mondta, hogy egyébként ő ilyen autós dolgokat forgat, egy magyar tévécsatornának, egy ilyen kisebb tévécsatornának, és most beszélgettünk, én még autós srác voltam, és mondta, hogy egyébként pont most kiesett az egyik műsorvezetőnk. Nem ugrasz be? Hát próbáljuk meg.
Mint mi volt.
És akkor valójában a legelső tesztem, az szerintem ilyen 2004 környékén az ATV-n ment le, egy INB forgalmi rendszámú Skoda Superből, azért emlékszem rá, mert az volt az akkori autóm.
Aha.
és akkor onnan ilyen föl-le, meg egy kis tévé, még volt egy kis M1 is, és akkor az Origo külsőseként írtam, aztán szünet, vállalkozás, akkor minden fókusz a vállalkozásra, és amikor a vállalkozásom már kezdett úgy talpra állni, meg már a Nelsonnal megvolt az összebútorozás, akkor azt mondtam, hogy végül is én marketinget tanultam, végül is az online marketinget is tanulom, és tanultam, és fektettem bele energiát, és egyébként az a világ jön, hogy a kommunikáció és az online világ nyilván ez erősödik, nyílik ki, ez 2015 környéke, 14-15, és akkor azt mondtam magamban, hogy tegyünk erre egy újabb lehetőséget. Ha már ez egyszer működött, meg jó volt, meg egyébként belülről munkált bennem azt, hogy volt egy ilyen alapérzés bennem, én amikor elkezdtem a munkámat, autós srác akartam lenni. Azt szerettem volna, hogy ez a csillogó világ valamilyen módon ez kötődjek hozzá.
Volt valaki, akit, mit tudom, én így követtél akkor, és ilyen mintaként határoztál
hát akkor mindenki magadnak. A Total Car-t követte.
Total Car, az volt az etalon.
Én a Porsche Hungáriánál dolgoztam, mint egyszerű hülye gyerek irodista, és akkor emlékszem rá, ez egy csillogó szemmel néztem, hogy a Winkler meg a Bazsó, hogy ezek az élet császárai, basszus, hát ezek mindent megtehetnek, ezek ott baromkodnak, ezek olyanok, mint én, és miért van az, hogy nekik lehet, nekem meg nem. Én meg ülök nyakkendőben, öltönyben, a 4. emeleten, és egyébként ez megrágta az agyam. Tehát ebbe az ember így, ha olyan személyisége van, mint nekem, és akkor azt mondtam, hogy de hát ezt, én is ezt akarom. És akkor így.
De jól is csinálod azóta, mert hogy rengeteg a videód, és én valahol, nem 2004 óta követlek, hanem valahol inkább a 20-as években.
Hát akkor.
Az egyik számomra emlékezetes videód az, amikor tesztelted a low budget 12 milliós E-osztályos Mercit. Az biztos, hogy megvan. A harmadik legnézettebb videód mai napig.
Igen.
De azt az autót, az nagyon sokan tesztelték annak idején, aztán mindenkinek a keze között megfordult.
Igen.
Viszont az új E-osztály, az már csak a te bemutatásodban jöttem Magyarországra. Na,
de
ezt hogy érted el?
De szép lead volt. Jól összeraktam.
Még a végén.
A podcast vezetőnk lesz, de nem kell.
De szép lead volt, igen.
Ez jó volt, igen.
Főzöttel a labdát, hogy
abszolút. Igen, igen. Még egy gondolattal, vissza az egész elé, hogy amikor elkezdtem csinálni a sajátomat, tehát tényleg nulla követő Facebook, nulla követő, minden nulla, akkor mindenki, aki ismert, egy idő után azt mondta, hogy teljesen elmebeteg vagy, tehát minek, miért menedzser vagy, csináld a cégedet, egyébként futott föl a cég, tehát azok az, pont egy válságon túl voltunk, de már akkor erősödött meg minden, és hogy szóval volt dolog, megszületett a kislányom, a feleségem azt mondta, teljesen hülye vagy, ültem a lépcsőn a házamban, és elmondom, akkor elkezdek Facebookozni, meg minek, hát ott a gyerek, etetni kell, foglalkozz már, nyugi, mindenre lesz idő. És akkor eljött, igen, ez a dolog, hogy ez egy picit úgy érzem az egyik csúcsa egy a szakmai karrieremnek. Tehát, hogyha így vissza akarok tekinteni saját magam számára, hogy hol értem el ilyen komoly értékpontokat, akkor például ez az volt. Igen, ez most történt egy olyan 2 hónapja körülbelül. Kaptam egy telefonhívást, a Mercedes Magyarország importőrétől fölhívott a kapcsolattartó hölgy, és azt mondta, hogy figyelj Gábor, lesz az új E-osztály, ez még nem is igazából az a nemzetközi sajtót, amire szoktunk menni, mert akkor tesztvezetjük, kipróbáljuk, ott akkor megy egy ilyen 5-8 fő Magyarországról a sajtó képviselőiként, hanem ez kb. Fél évvel korábban egy ilyen abszolút preview, statikusan, Zindelfingenben, a gyárban egy ilyen teljesen zárt körnek. És hogy akkor jönnél, hányan megyünk, hogy megyünk? Csak te. Még a Mercedes képviselői sem jönnek. Ó, mondom, és akkor ezt hogy? Hát, hogy téged választottunk.
Hát igen, a Mercedes, amikor bejelentették, hogy azt az autót abban a stúdióban többen leforgattak, és megláttam, hogy autósámán és magyarul van, ismerem is, egyértelmű, hogy téged néztelek.
Hát azóta
meg
nincs is róla más anyag, hisz még az autó hivatalosan nem került a média elé. Ez egy óriási megtiszteltetés volt. Valójában ez azért érdekes, mert ugyanúgy tovább mentünk rajta, mint egy bármilyen más napon. Tehát megcsináltam az anyagot, leforgattam, nagyon sok anyagot csináltam róla, nagyon nagy nézettséggel ment. Az első és egyetlen olyan anyag volt, amire aztán a Mercedes azt mondta, hogy rakjam már össze, legyek kedves, az összes kommunikációt, linkekkel és nézettségekkel, mert nekik riportálniuk kellett. Tehát innen éreztem, hogy itt azért valami különleges dolog történt. Egyébként, hát most már nem emlékszem rá, de biztos, hogy 1 millió fölötti szumma megtekintéssel működött, tehát nagyon remélem, hogy elégedett volt a Mercedes. De hát azóta sem beszéltünk róla, ugyanúgy megy minden tovább, kapom a meghívókat. Tehát én azt gondolom, hogy az én életemben egy csúcspont volt, nekik egy business as usual nap, hát kijött egy pár csávó, jött egy Magyarországról, egy nem tudom, Csehországból, egy Lengyelországból, Szlovéniából, megcsinálták az anyagot, azt mindenki megy tovább. De az egy komoly pillanat volt nekem is.
Hát, látszott is, hogy az egy komoly pillanat, érződött is, hogy komoly pillanat, meg most visszacsatolást, nyilván kapsz egy csomó visszacsatolást a Facebookon, meg a YouTube-on.
Ja, hülye kopasz.
Hát ez is van, persze, de azokat ignorálod, vagy ignorálni kell, de múltkor az SL63 AMG-t is megkaptad, amikor nem azt kellett volna tesztautónak. Tehát azért igen, látszik, hogy aki tesztautót ad neked, az tudja, hogy milyen tartalomra hát számíthat.
Akkor csak még egyet hagyd mondjak el, mert erre is nagyon büszke voltam, ez most történt. Az X7-esnek kellett volna múlt héten nálam lennie, az X7-essel volt valami gubanc, beszéltem a BMW PR-osával, csak azért, hogy akkor említsük meg a Mercedes mellett a BMW-t is, mint nagy versenytársát, és mondtam, hogy hát elindultam az autóért, minden rendben, Gabi, várj egy picit, elnézést, nem tudtuk rend megcsinálni, de elvinnéd az M3-ast. Tehát egy ilyen, ezekre az autókra azért hónapokat kell várni, és az M3-ast vidd el, kérlek, és rendbe rakjuk az X7-es, és amint megvan, te leszel az első. És akkor megint úgy voltam vele, hogy magamnak csak, és nem is az ego, hanem inkább a produkció értékeként azt mondtam, de azért ez jól esett.
És milyen M3-ast hoztál el, mert nem egy sima M3-ast hozott el, hanem
M3 Touring, és ebben az extrém színben, tehát valóban ez egy nagyon-nagyon különleges autó, és ezekben tehát az kell, hogy az autós újságírói szakma is egyrészt egy zárt kör. borzasztó zárt kör.
Mindig is az volt, régen is az volt, nem? Igen. Tehát ilyen automotorsport időszakban is az volt, meg voltak a specialistái minden témának.
Igen, és hogyha belegondoltok, ugye itt azért nagyon nagy értékű eszközökről beszélünk, tehát a legdrágább autó, ami nálam volt, az 100 millió forintos volt. Nem igaz, mert a legdrágábbnak nem volt még értéke, ez egy Rolls-Royce volt, mert az egy pre-production autó volt, de azt még nem sámánként kaptam. Uh-huh. Sámánként is 100 milliós autók, 70 milliós autók. Tehát azért ez tudod olyan, hogy kiírjuk az XM-et, jó? Ó, ma van a napja, elmegyek az XM-ért a BMW-től, elmész, átveszed, hazamész vele, tehát valójában meg kell abba a gondolatba érkezni, hogy amiben ülök, az most 75 millió forint. És ennek megfelelően kell bánni vele, tehát azért sokaknak megremeg a keze, hogyha azt mondom, hogy figyelj, gyere, ülj mellém, ez most 75 millió. Oh, úristen, nehogy összesarazzam a szőnyegét meg ilyen, tehát mondom, kutyát nem tesszük bele, de attól ez még egy autó. Szóval csak ez egy zárt közösség, és ebbe bekerülni, ez nekem ez volt a cél.
Én teljesen kívülálló vagyok, tehát hogy mit az autópiacon sem mozogtam soha. Én úgy látom az egészet, hogy valójában, ahogy a céget is tudatosan, kitartóval, öntles, a többi felépítetted, itt is biztos, hogy főleg az elején nem ment könnyen, de az, hogy egy nagyon kitartó, nagyon hiteles munkával valójában mai médiatér, ugye miről szól, ma már nem az van, hogy veszek egy magazint, és akkor amelyik autó abban van, azt fogom megvenni, hanem most már a print média és rengeteg minden a háttérbe szorult, még a tévén is az autós műsorok valószínűleg, és egy teljesen hiteles, nagyon komoly autós médiaként, vagy sajtó termékként nőtted ki magad, amit most már így az autógyártásnak a világon mondhatni a legmagasabb képviselői ismertek el. Nem azzal, hogy adtak egy oklevelet, hogy itt volt nálunk egy képzésen, és szépen artikulál, hanem azzal, hogy te kapod a megbízásokat, és nálad jelennek meg. Tehát.
Igen, de valójában az alapcél az ez volt, hogy ide bekerülni. És ez az én mentalitásom egy kicsit ilyen... az a furcsa, hogy én azt gondoltam, hogy nem voltam mindig ilyen, aztán amikor beszélgettek olyan emberekkel, akik ismernek, mindig ilyen voltál. Te mindig bolond voltál valamilyen szinten, csak az ember magáról nem tudja, és nem jönnek a visszacsatolások, és azt mondod, hogy én csak az utamat járom, azt gondolva, hogy minden ember így viselkedik, és amikor egyébként tök érdekes volt, hát fél éven belül mondta a feleségem így szemtől szembe, hogy amikor a kislányunk kapcsán beszélgettük, és mondta, hogy a kislányunk végtelen maximalista. Hát mondom, picsa, pedig milyen jó lenne, ha nem lenne az. De hülye vagy? Hát te is ugyanez vagy. De mondom, de nem, hidd el, hogy nem. Azt mondja, de abban, ami érdekel. Mert ami nem érdekel, azt így eldobod. Azt így eldobod. És akkor kénytelen voltam a tükörben nézni, és azt mondtam, hogy eltelt az életemben már 49 év, vagy 48 év, és ezeket a dolgokat most értettem meg, hogy valójában könnyen lehet, hogy igaza volt. Tehát ami érdekel, abba beleteszek mindent, és egészen a végéig elmegyek, és ez egy kicsit ilyen most már tudatos mentalitás. Tehát eddig régen, mikor sportoltam kiskoromban, ugye belém verték, és lehet, hogy ösztönössé vált, de ma már tudatosan van itt. Tehát tudatosan minden nap építem ezt a médiát, tudatosan minden nap megyek, csinálom, megvannak a fejemben a rendező elvek, hogy mi mentén, hogy senki nem fog ledolgozni, mindenkinél többet fog letenni az asztalra. Olyan jó dolog beszélgetni nagy médiákkal, képzeljétek el, az óriát, totál kár vezess, és akkor az elismert újságírókkal egy sajtóúton beszélgetek, és akkor mondjuk ilyen tudod, hogy azt mondja, hogy hát mi nem foglalkozunk a TikTokkal. És mondom, miért? Miért nem? Miért nem? Annyi dolgunk van. És akkor tudod, hogy magamban azt mondom, hogy még mindig a jó utat járom. Én mondjuk elvezetgetek egy céget, meg fölépítettem, meg menedzserkedek, és mellette foglalkozom a TikTokkal.
Amikor te elkezdted, akkor ők nem foglalkoztak a YouTube-bal, meg a Facebook-kal.
Mert nekem lehet, hogy több időm van akkor. Ez mentalitás kérdése, és szerintem egyébként ez az, ami elvisz titeket is, bárkit, egy vállalkozót elvisz a saját szakterületén a végéig. És amikor nekem volt ugye tanítványom a Kolos, aki aztán későbben speedzonozni, most önálló alkotóként működik, van most még egy tanítványom, ezt adom át nekik, de ezt adom át az életben mindenkinek, aki közel áll hozzám, hogy ha jársz egy utat, akkor azt járd végig. Tehát akkor pont tegnap hallottam, annyira tetszik, ez a éj teljesen, haj meg üresen.
Kislányod meg elleste.
Hát ő meg elleste, és azt vettem észre, tenap este 9-kor ugye nyár van, és egész nap pancsolt a barátnője, hazajött, és szorzótáblát kezdett csinálni.
Nyári szünetben.
Aha, kezdett, de haza. És valahol végtelen büszke voltam rá, de ültünk, vacsoráztunk, 9 után jöttünk haza, len voltunk a barátainknál, 2 házzal arrébb, hazajöttünk, gyorsan üljünk le vacsorázni, és nézem, hogy elkezdi, hogy 1x4, 2x4, mondom, mit csinálsz? A 4-es szorzót. Miért? Hát mert apa nem gyakoroltam.
Nagyon jó tükör. A gyermek.
Úgyhogy igen, igen. De valószínűleg ez átragadt.
Hát én mondtad, hogy maximalista vagy, és...
Nem szeretném ezt, utálom ezt a szót.
Hát, nem te mondtad magadról, hanem rád mondták. Ezt vonták le mondjuk a munkásságot. Kicsit mi is érzünk hasonlót, mert ugye, vettél egy napelemes rendszert, és aztán vettél még egyet, meg lehet, hogy még egyet, és mi is látjuk, hogyha valami témába beleásod magad, akkor kezdesz benne elmélyülni. Ugye az autós műsoraidban nem csak a szuperautók jelennek meg, hanem az elektromos autók is, de már megjelent például a környezettudatosság, a napenergia, a napelem, és így felmerült bennem ez a kérdés, hogy neked mi volt előbb, a tyúk vagy a tojás? Az elektromos autó, vagy az elektromos autó töltés? Tehát mi indított el a megújuló energiák a napelemnek az irányába?
Hát figyelj, ez olyan, hogy egy tisztességes petrolhead, amilyennek én magamat gondolom, az alaphelyzetben, és mondjuk amikor az elektromos autózás így megindult a köztudatban, akkor alaphelyzetben minimum viszolygással gondolt erre. Nyilván az első elektromos autók meg még kacagtatóan bénák voltak. És akkor egy ilyen nagy lóról mindenki mondta, hogy na, hagyjuk már ezt a izét. Ez a bölcsészek hülyesége a városban, jönnek, mennek, bohóckodnak a Dodge-emmel. De aztán ugye engem, én ugye mérnök és közgazdász vagyok, és mint mérnök elkezdett érdekelni, hogy egyébként mi ennek a tudománya, vagy hogy áll ez össze. És aztán ez a fajta természetes érdeklődés, ami engem egyébként mozgat, ez az, ami elkezdett belevinni abba, hogy hát ez akkor egy hogy működik és milyen. És akkor kerestem hozzá az ökoszisztémát. Tehát, hogy értem, hogy van az elektromos autó, amelyek egyre jobbak és egyre ügyesebbek, és ugye kapok én is, sőt, az utóbbi időben nagyon sok van, hisz a gyártók ezt nyomják, ez az érdekük, hogy ezt nyomják.
A szabályzást is efelé viszik.
Minden efelé visz, így van. És mi is, mint autós szakember azt gondolom, hogy a nagy képet kell látni, és elkezdtem nézni ennek a nagy képét. És ennek a nagy képe az már infrastruktúrális. És ennek van kicsi infrastruktúra része, hogy te otthon mit csinálsz, van nagy infrastruktúra része, hogy mit csinál egy ország, az áram gazdálkodása, ehhez már nyilván ti értetek. Van ennek egy kontinentális infrastruktúra része, és az egész kijut oda, hogy ennek kell, hogy legyen a piramis tetén valami vezérelve, hogy mondjuk legalább a kimondott gondolat, ha nem is teljesen igaz, legyen az, hogy a világot jobb helyé akarjuk tenni, naív.
És egy pozitív jel legyen előtte, egy negatív.
Igen. És akkor én ezeket elkezdtem úgy megérteni, vagy legalábbis feltérképezni, és szerintem itt válik el, ez egy gondolkodásmód. Nagyon sokan ugye megállnak, és nem csak az autózásban, megállnak a megszokott, megismert dolgok mellett. Tehát ha egy normális petrolhead lennék, lehetnék egyébként. És magamat annak tartom, mert fél éve vettem hobbiból egy 20 éves, lekotlott, de 6 hengeres CLK Mercedes-t, hogy felújítom, hogy örökségként magamnak napi használatba használom. De van egy oldtimerem, szintén egy Mercedes. Tehát, hogy a petrolheadnek gondolom magam, de azt mondtam, hogy az én gondolkodásom az olyan, hogy keressük az újat, értsük meg az újat, ez mire lehet jó. És akkor így jött az autóval jött a napelem gondolat. A napelem gondolat egyébként az én fejemben nem az autózással volt összekötve, mert ezek nálam tesztautók, bár a cégbe is vettünk utána kettő elektromos autót, és ma is azzal jöttem egyébként, mert a városban vagyunk, az Üllői úton, és az e-appal jöttem be, tehát igyekszem vizet inni és vizet prédikálni, tehát a városba e-appal jöttem be, és de a napelem az más céllal indult nálam, az inkább az otthoni fenntarthatóság.
És inkább a mérnök dominált benned, vagy inkább a közgazdász, mert ugye ez egy visszatérő kérdés, hogy megtérül a napelem, a te videódban is egyszer egy hiba kapcsán elhangzott, majd arról beszéljünk is egy kicsikét, hogy ez egy műszaki döntés, egy ilyen, most akkor maradjunk ezen a vonalon, egy optimista, naív döntés, hogy jót teszek a környezetért, vagy egy közgazdasági döntés? A te esetedben melyik
volt? Hát figyelj, mindegyik benne kicsi volt, de azért kételjeim voltak. Tehát a kételjeimet ezt az el kell, hogy mondjam, például a kételjeim, és ezt a mai napig, ezt egyébként még, hát nem mondom, hogy kutatom aktívan, de mai napig érdekel, és majd kíváncsi vagyok a véleményetekre is. Tehát az alapcél az volt, hogy legyünk otthon fenntarthatóak, vagy fenntarthatóbbak, akkor még nem volt rezsiválság. Tehát amikor én felraktam a napelemet, még nem bolondult meg a világ. Legyünk fenntarthatóak, reményeink szerint, hitünk szerint tegyünk a környezetvédelemért valamit, hitünk szerint, és hogy ez most meg fog-e térülni valamikor, vagy nem, vagy hogy fog megtérülni, az nyilván egy gazdasági kérdés volt, akkor én kibékültem, volt egy általános mondás, én ezt nem ellenőriztem, hogy 8-10 év alatt ez meg fog majd térülni, azt mondtam, hogy ha 30 évig elmegy, és 10 év alatt megtérül, és egyébként most ezt meg tudom csinálni, akkor ez nem tűnik olyan nagyon kivitelezhetetlen rossz dolognak. És akkor volt bennem egy dilemma, és egyébként ez a mai napig megvan, hogy vajon a napelem rendszer előállításával keletkezett környezeti lábnyom, és az általa megtermelt vagy megspórolt szennyezés aránya hogyan fedi le egymást, de aztán ezt úgy voltam vele, hogy nem tudok mindenem végigmenni, úgyhogy elhiszem, és elhittem, és egyébként mai napig egyre erősebben is hiszem, hogy ez egy jó döntés volt.
Hát ott is már egyébként, ha számoljuk, van konkrét rendszer, ami ennél sokkal rövidebb, de egy 5 év után már biztos, hogy pozitív az egyenleg. Tehát ugye inverter modulok, stb. Előállítása mindenestől, meg az újrahasznosítás, ha ezeket a ráfolytásokat nézzük, akkor
én környezetvédelmi oldalról azt mondott, hogy 5 év alatt behozza.
Életút elemzés gyakorlatilag van olyan inverter, például nálad nem olyan van még, de ma már gyártanak olyan invertert, ami pont előző adásban beszélgettünk róla, vagy kettővel előtte, hogy másfél év után már, tehát másfél év után van már nullán. Az, amit ő elvett a környezetből, másfél év után már csak hozzátesz.
Jó.
Tehát 5 év után ott meg már háromszor annyit tett hozzá, mint amennyit elvett azzal, hogy létrejött. De ott már az összes alumínium elem 100%-ban
És az napelemtáblák előállítása? Tehát az, hogy maga az a fölrakott napelemtábla, annak a... Mert úgy tudom, az energiaigényes, nem?
Hát minden energiaigényes, ki kell bányásznod a bauxitot, a bauxitból alumíniumot kell csinálnod. De például az alumíniumra van egy nagyon érdekes információm, hogy pár évvel ezelőtt voltam Izlandon, és én nem tudtam, hogy Izlandnak a legfontosabb export terméke az alumínium kohászat.
Komolyan.
Képzeld el, geotermiából csinálják a villamos energiát. Tehát bárhol lefúrsz, kutat találsz, egy élő vulkánon élnek azok az emberek. Próbálj meg ott napelemet eladni.
Le kell hűteni.
Persze. És elviszik hajóval a bauxitot Izlandra, megcsinálják az alumíniumot az ingyen energiával, és hajóval viszik tovább, hogy ez is megéri. És persze üvegtábla, egyebek, tehát hogy ezek, de az előző adásban, ugye pont Muth Gergely volt, a Fronius képviselője volt a vendégünk, és kértem, hogy küldjön már erről dokumentumokat, hogy ez meg is van az adásnak a leírásában, ez az életciklus elemzés, amiről a Péter mesélt.
Sőt. Most már afelé mennek a fejlesztések is, meg már azokat a terméket alkalmazunk mi is leginkább, ami nem egy ilyen úgymond egybefröccsöntött inverter, mondjuk, ami ugye az agya az egésznek, hanem helybe javítható. És az, hogy helybe javítható, 7-8-szor kisebb az ökológiai lábnyom. Azáltal, hogy oda megyek, kicserélek benne egy diódát, vagy egy kisebb alkatrészt, az sokkal kisebb környezetterhelés, mint hogy Kínából feladnak nekem egy csereinvertert, én meg ezt visszaküldöm Kínába csereinverterként, amit aztán valamit csinálnak fel, aztán megjavítják, újra használják. Tehát, hogy nagyon komoly tudatosság megy, igen, hogy ilyen szempontból is hát kerek legyen a dolog.
Ez egy gondolkodásmódváltás. Ez az autózásban is tetten érhető egyébként, hogy ezt a gondolkodásmódváltást meg kéne lépni, csak hát egyre kicsit még nehezebben megy.
Hát viszont egyre inkább létkérdése a globális szinten valójában, hát mert ugye olyan számokról beszélünk, olyan nagyságrendekről. Meg amit kérdeztél, hogy az előállítások, ugye a szilíciumlapkák is, a napelemek több mint 95%-ban újra hasznosíthatók, azzal együtt, hogy ugye mivel ez egész technológia 21-nány évnél nem sokkal régebbi, mondjuk itt Európa szinten sem, van már újrahasznosító üzem, például Franciaországban 2 nagy kapacitású napelem újrahasznosító üzem is van, és egyszer csak tendencia lesz a piacon, hogy már újrahasznosított cellákkal napelemek, tehát hogy itt is lesz azért egy nagyon erős körforgás, ahelyett, hogy mondjuk hulladék hegyeket gyártanánk vele, vagy szednénk le tetőkről 30-40 év után.
Ezt te is mondtad az előbb, hogy a te munkádhoz is kell egyfajta nyitottság, szerintem az energetikához, meg energiához is kell egy nyitottság. Most, ha bebeszéled magadnak, hogy napelem nem jó, és ehhez ragaszkodsz következetesen, akkor napelem nem lesz jó. De ha megvizsgálod egy kicsikét, hogy te is mondtad, nemzetközi szinten, globálisan, hogy mégis hogyan működik az energiapiac, egészen másképp fog kirajzolódni. Tehát nálad ez a döntés megszületett évekkel ezelőtt. Azt meg akartam kérdezni, mert ezt meg erről mi nem kaptunk visszajelzést, hogy mi már egy ideje nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy amikor valaki ajánlatot kér tőlünk, vásárol, akkor információt kapjon, ne csak egy árlistát, egy anyaglistával, hanem információt, hogy ő valójában mire adja a pénzét, mire vállalkozik, mennyit fog termelni, mennyit takarít meg, milyen buktatói vannak esetleg, azt is leírjuk. Tehát van egy customer journey-nk, amikor te vetted, akkor még nem volt annyira szofisztikált, de mint vásárló, visszaemlékszel, hogy milyen volt az élmény, az ajánlatadás, a kivitelezés, azon túl, hogy az egyik emberünket felfalta a kutya, akkor azért nem lett egy keresebb.
A helyből súlypont emelkedésén javított.
Erős volt. Viszont én is kicsit belül örültem, hogy a kutyám még tud ilyet. Nem csak aludni egész nap.
Nem csak ránézése van tekintélye.
Igen. Meg is lepett. Kezdem a vissza részéről, mert ugye én amit nem szeretek, vagy szerintem, mint az emberek nagyon, legalábbis én nagyon nehezen élem meg, amikor a legprivátabb belső terembe valaki bemegy, tehát mondjuk a házamban. Tehát én képes vagyok arra, hogy én nagyon ritkán vagyok beteg, de én meg tudok betegedni egy ház festés közben, ez konkrétan előfordult, miután bejöttek a festők, és azt mondták, hogy most 4 napig itt lesznek, és hozták az állványokat, és akkor atyaik, hát az én házamban leteszik az állványaikat, meg pakolnak, meg minden dzsúva lesz, és akkor én bele tudok betegedni, takarodjon innen mindenki el, ez az én belső terem.
Intim szférán.
Igen, és valamire erre ilyen érzékeny vagyok, és úgy voltam vele, hogy ezért nehezen viselem, amikor valaki jön hozzánk ilyen szerelős ügyel. Na például, csak azért, mert ez egy nagyon pozitív élmény volt, megjöttek ezek a srácok, ez egy fiatal csapat volt, a ránézésre is ilyen 20 éves srácokból állt, és én, mint üzletember, vállalkozó, én rengeteg hangsúlyt fektetek arra, hogy az én üzletfeleimnek az élménye ugyanígy meglegyen. Tehát amikor én szolgáltatok, akkor ugyanúgy elvárom a kollégáimtól, hogy teljesítsenek, végig gondolom, hogy ügyfélként minek örülnék, minek nem örülnék. Most például, amíg rátok vártam, csináltam gyorsan egy pici videót lent, hogy zárójeles kitekintés, hogy rendeltem az AliExpress-ről egy powerbankot, amiben nem volt benne az elem, és akkor megnyomtam, tudod, volt, csak kaptam egy dobozt, érted? Nem volt drága, doboznak drága volt, egyébként nem volt drága, de doboznak drága volt, és akkor az Alin megnyomtam a gombot, hogy dispute, vagy nem tudom valami, hogy hívják, és akkor csinálj egy videót, megcsináltam videót, elmondtam, hogy ez üres, megráztam, és egy perc múlva, képzeld el, jött a refund. És erről most csináltam egy videót, míg várakoztam rátok, hogy baszki, ez a szolgáltatás. Hogy a világ túlsó végén egy magánszemélynek a világ egyik legnagyobb cége, egy perc alatt egy küldi refundot, és emögött mi lett a technológia? Tehát emögött AI van, vagy tehát, hogy tehát elkezdett már foglalkoztatni. Na, akkor vissza a ti dolgotokra. Megjöttek a srácok, és gondoltam, na én, ha én csinálom, mit szeretnék látni, mint ügyfél és mint szolgáltató. Megjöttek a srácok, és egy de viszonylag nagy, sok táblám van, tehát egy nagyobb méretű rendszerem van, és mondtam nekik, hogy figyelj, srác, hány napig fog ez tartani? Négyre meg leszünk. Négyre? Igen. Na, mekkora dzsubát fogtok hagyni? Semmit, patikába távozunk. Na, mondom, na erre kíváncsi leszek.
Befizesz rá még egyszer.
Na, erre kíváncsi leszek, mondom, oké, kértek valamit, próbálok egyébként kedves is lenni, nem csak megkergetni a kutyákkal. Kértek egy kávét, teát.
Maradék ihat valamit.
Nem, köszönjük szépen. Kezdhetjük. Jó, oké. És elkezdték, és tak, 15:59-kor rendszer állt, patikába kitakarítva a srácok, kerti csapról ittak, nem jöttek be pisilni, ilyentől meghalok, érted, amikor valaki azt mondja, hogy hát elnézést, használtam a WC-t.
Használt, persze.
Tudod, most mit tudom én, van egy, hogy jár hozzánk egy kertész ember, mit tudom, havonta kétszer vagy egyszer, és akkor ha ő be akar jönni, akkor persze, akkor használd. De hát egy vadidegen ember ne használja az én WC-t. Tehát én ezeket megőrülök.
Értető.
És tak, minden jogod, és azt mondtam, hogy meg vagyunk, meg, oké. Na, ez egy nagyon, és akkor előtte a részlet, ugye ennek van mérnöki része, kellett csinálni villamos tervet, tök normálisok voltak a srácok, volt egy projektmenedzserem, Mónika, nagyon kedves volt. Akkor ugye volt az elszámolás része, még ez volt nekem, ami hasfájos, mert ebbe a család otthon támogatási programba csináltam az otthonit, na mondom, ettől meg fogok őrülni, tehát, hogy, és ott viszont nekem kellett a segítség. Bár rákészültem, és össze is raktam, de mondom, fél Mónika, nekem ide kell segítség, én nem vagyok adminisztrációban ilyen erős. Most akkor szépen végigvittük az egészet, és első rát is csúszott. Tehát nekem ez egy nagyon jó élmény volt.
De jó, hogy ezt mondod. Azért jó, mert igen, mi is szeretjük azt hinni, szeretnénk az ügyfelek fejével gondolkodni, és ez a visszacsatolás, ez nekünk is, hogy akkor ilyen esetben mondjuk sikerül.
Hát nem véletlenül, bocs, ugye én kettőt rendeltem, a Tiszafüreden van két vendégházunk, ami ugye nem a ti közvetlen zónátok, tehát ugye mi egymás mellett élünk város tekintetében, igen. De Tiszafüred az egy másik vármegye, 110 kilométerrel arrébb, és akkor megkérdeztem Mónikát, hogy figyelj Mónika, Tiszafüreden, persze, ott is
ez
van.
Az egész országban.
És mondom, figyelj, ugyanez, tehát ugyanilyen. Persze. Jó. Tehát akkor, és akkor ott felraktunk még kettőt. Uh-huh. A két vendégházra.
És az otthoni rendszerednél, hogyha a beüzemelés jól is sikerült, azért az üzemelés során ott már voltak green buszok, mert erről ugye született is egy videód.
Nem is egy.
Egy nagyon higgadt, objektív, azt gondolom, hogy nem egy érzelmektől vezérelt, hanem egy objektív videó, hogy te megcsináltad a napelemes rendszert, kiszámoltad, kifizetted, és a napelemes rendszer nem termel a déli órákban. És what the fuck, ha szabad ezt így kérdezni.
Kb. Így.
És ugye egy szolgáltatói hiba volt, mert megnőtte a feszültség. Egyébként most egyre több helyen tapasztaljuk ezt sajnos.
Tudni kell, hogy például mi életünkben ez volt az első ilyen visszajelzés, vagy ez a tapasztalat.
Igen.
Egyébként igen, tehát tőled. Nem a videók, mert még jóval a videók előtt ugye mi beszéltük, meg amennyire tudtuk, kezeltük műszakilag, de nekünk ez volt a mi élet. Tehát akkor már ugye szép számmal nőttek mindenfelé napelemrendszerek, most aztán hatványozottan, most már hármat letelepítünk, abból kettő, két hét után ugyanez a
ez nagyon szomorú
probléma.
Hát nekünk meg kellett futni a körünket az inverter szállítóval, a jogszabályt, emlékszel, mit csinálod, azt orvosoltuk, olyan, azt emléksz. A problémát.
Igen.
A szolgáltató a levelen kívül, amit visszaküldött, hogy idézem a szabályodat, így jártál bátyja. Mert szó szerint ezt mondtad, így jártál bátyja. Nem is foldal volt kiszedve, de az értelme igen. Ez volt. Ezen kívül történt bármi a szolgáltató részéről?
Nem, a következő volt, ugye az utcában, az utcánkban van négy napelem. Mondjuk pici a mi utcánk, ott van 10 ház, azon van talán 4 napelem. Mm. És ott a környékben is van. És akkor én fölhívtam hát a szomszédokat, hogy Zsiga, nálatok mi a helyzet? Pisti, nálatok mi a helyzet? Nálatok mi a helyzet? És képzeld el, hogy tök érdekes volt, hogy például ki is derült, hogy csak én nézem az applikációban, hogy termel a napelemem.
Tehát, hogy akkor nézték meg, és akkor nem is termel.
Nekem volt egyedül meg az a természetes kíváncsiságom, hogy fú, itt most valami történt, hogy néz ki, és néztem a görbéket. Most mennyit hazad, most mennyit. Persze. És akkor fedeztük fel, hogy beszakadt a déli igen. termelés, és akkor hívtam, és igaz, neked meg tudom nézni valahol. Pisti, egyébként ezek az emberek műszaki emberek, tehát hozzáteszem, hogy az egyik gyárigazgató, vagy ilyen gyárban egy vezető, műszergyárban mm-hmm. ráadásul. Mondom, nézd már meg, hogy...
Lehet, hogy komolyabb rendszere van, mint neked napelemrendszer tekintetében is akár.
Még az is lehet, nem tudom. Mondom, nézd már meg. És akkor mondták, hogy hát az enyém az olyan, mint mondta az egyik, az enyém az termel. Mondja, és nekem is beszakadt, olyan furcsa. Mondom, nézd már meg a tegnap, meg tegnap előtt, meg... És akkor elkezdtük összerakni, hogy várjál, mert hát ez valószínűleg nem nálam egy hiba, hanem ez valami rendszer szintű dolog lehet, mert ott is megáll, meg itt is. És akkor én elkezdtem erről kommunikálni a videós posztjaimban, hogy tudja valaki, hogy mi ennek az oka, vagy mi lehet ennek az oka. Meg van egy-két olyan barátom, aki továbbfejlődött a mérnökségben, mint én, akik arra is képesek voltak, hogy ezeket értelmezzék. És akkor van egy nagyon kocka barátom, és akkor az elkezdte elmondani, hogy igen, ő egyébként nem a ti szakterületek mérnöke, ő mérnök. És elkezdte elmondani ugyanezt, inverter, feszültség, túlfeszültség, írjunk levelet. És akkor elkezdtünk az utcából, elkezdtük pingelni az áramszolgáltatót. Az áramszolgáltató kb. Mindenkit így, hát hálózatfejlesztés szükséges, nagyon sajnáljuk, és az egyik utcalakónak egy 10 000 forintos kötbért kifizetett a nehézségei miatt. Engem elegánsan ignorált, tehát engem tudom, három megkeresése.
Még nem fejlesztették a hálózatot az utcába.
Szeretném hinni, hogy igen, mert néha jön egy ilyen autó, meg néha tudom, hogy a dombunk aljában van egy nagy transformátorház, és gyakran láttam,
hogy ott... még beesik a termelés.
Hát van, hogy beesik egy kicsit, igen.
Aha.
Igen.
A használat során ti, vagy a napi élet során arra fölmerült, vagy figyeltek valamennyire arra, hogy napközben, amit lehet fogyasztás napközben,
nem.
Hajtsatok félre arra.
Hát azon, nem igaz, mondjuk, tehát olyan nagyon erős tudatosság ezt nem hatja, de például, ha én elektromos autóval vagyok, és otthon vagyok, akkor teszem föl. Tehát akkor igyekszem, mert azt már megtanultam, így tapasztalatot, hogy akkor ugye le tudom húzni a feszültséget, és a feszültségek miatt áll le. Tehát kb. Ezt megértettem.
Hát ugye a feszültség, tehát igen, tehát ahhoz, hogy kitápláljon, bent magasabbnak kell lenni.
Növelni kell a feszültséget. Igen. És hogyha ráteszek egy nagyobb fogyasztót, akkor ez...
Akkor nem akar ő annyira
akkor nem kitáplálni. Igen, sőt, már volt olyan egyébként, azt mondtam hogy viccesen magamban, hogy most a szomszédoknak segítek azzal, hogy eljövök, és bekapcsolom az összes klímát. És mire hazérek hideg, egy jéghideg házfogal, de legalább megy a szomszédoknak is az áramtermelése, persze nekem is ez jó volt, de tehát ilyen mit tudom én, hogy mosógép, meg tehát ilyen nagyon tudatos, időzített akcióink nincsenek. Lehet, hogy egyébként majd a jövőben erre nagyobb szükség lesz, de már odafigyelek, tehát ilyen apróságokban, tehát hát az autótöltés az nappal vagy.
Ugye, ami később jönnek elszámolási módok, rövidebb szaldó, bruttó elszámolás egyébként, tehát hogy a vége az lesz most, hogy mindenkinél eltérő lesz, de nagyjából mindegy, mikor lesz a váltás, de egyszer csak lesz egy végleges váltás arra, igen. hogy minden fogyasztás ki kell fizetni az éppen aktuális akármekkora árral, minden termelésért adnak valamennyi kis pénzt, tehát külön kell elszámolni.
Igen. Na ettől én nagyon fázom.
Ebbe az időszakban is erre érdemes felkészülni nagyon arra, igen. hogy amit lehet a fogyasztást nem növelve, amit lehet a fogyasztáson belül napközben reorganizálni. Mert akkor ugye az van idézőjelben ingyen a napelemről.
Igen.
És akkor onnantól kezdve, amit onnan fogyasztok, nem vásárolom meg. Tehát ez, és ha mindenki elmenne az utcátokba, meg egyébként is afelé, hogy napközben reorganizál dolgokat, uh-huh. amit lehet, hogy egy mosógépbe programozással egyéb egyszerű dolgokkal meg lehet oldani, tehát nem kell extra nagy beruházások hozzá, akkor mindenhol csökkenne, nem csak nálad a kitáplálás napközben, az a rendszert is kevésbé terhelné, illetőleg, mivel napközben reorganizáltad, az esti csúcsfogyasztás, ami megint rendszer szinten nagyon kiteszi a hálózatot, nagyon nehezen kezelik, azt lecsökkenti, hiszen estéről tettem át a dolgot napközbenre. Tehát, hogy hosszú távon nagyon érdemes ebbe az irányba
biztos, hogy ezzel foglalkozni kell.
Megtalálni.
Hát azért figyelemmel követtem, hogy kb. Szaldó, havi szaldó, éves szaldó, tehát erre egyébként kommunikálok is, tehát mert mint én azt gondolom, hogy mint felhasználó, és nagyon sok visszacsatolást kapok erről az oldalról is, mint felhasználó, ezeket ki kell beszélni, ki kell lélegezni magából az embereknek, és egyébként nagyon erősek azok a posztok, ami ebben a témában születik, hogy van egy ember, aki olyan, mint mi, neki is ez a gondja, de mondjuk őt sokan meghallgatják, és kilélegzi magából, hogy fia, most ez meg ez történt. Egyébként, csak zárójában mondom, erről még nem ejtettem szót, hogy mi megváltoztattuk például a fűtési stratégiánkat a tavalyi helyzet meg az elszabadult energiárak miatt, és arra alapoztunk, hogy azt mondtam a feleségemnek, hogy figyelj, kicsit kellene, nekünk padlófűtés van a házban, gázalapú padlófűtés, de hát az végtelen pénzbe került volna, tehát kiszámoltuk, végtelen pénzbe került volna, és klímával fűtünk. És a hőszivattyús megoldásokban gondolkozom, csak tavaly még nem volt rá keret, és azért leteszteltük, hát mivel télen menni kellett, ezért klímával fűtöttünk, meg kandallóval, tehát próbáltunk egy kicsit. És rájöttem, hogy simán, tehát az emberben van akkor a rugalmasság, hogy ezeket legalábbis bennünk, hogy meg tudjuk oldani, kicsi előre gondolkodással meg tudod oldani, és ami az egészben a szép, hogy amíg még a szaldó kitart, így nekem a matekja, a napelememnek nem 8 év, meg 10 év,
sokkal gyorsabb,
hanem lehet, hogy 3 a megtérülése.
Meg ezen...
De még lehet, hogy 3 se, mert a gázfűtéses adataimat ismertem, mi pont olyan adottságok között élünk, hogy utolsó ház, dombtetőn fúj a szél, ha hideg szél van, azonnal hűti házat, tehát nagyon kell fűteni. És mondtam a feleségednek, hogy figyelj, nem tudom én, 500 000 havi gázszámla helyett, most a napelemes rendszerrel, meg a klímával megoldjuk úgy, hogy mondjuk a komfortérzetünk 100-ról lement 90-re, mert hideg a kő. De szóval ez például nekem ez egy nagyon erős visszaigazolás volt, hogy én akkor ott jól döntöttem két éve, vagy 3 éve raktuk föl, hogy akkor nagyon jól döntöttem, mert bár nem tudtuk, hogy mi lesz, de felkészültünk arra, hogy ha változik a térkép, akkor hogyan fogunk reagálni.
Nagyon jó irány egyébként, mert hosszú távon, tehát amit te tartasz majd az elszámolás változásnál, abban ez is nagyon jól illeszkedik, mert akkor olyan változások történnek, hogy nappal csinálsz egy emeltebb hőfokot, hogy akkor a napelemről közvetlenül menjen a fűtésrendszer, este veszed vissza, mert annyira nem rossz valószínűleg a ház szigetelése, hogy akkor egyből, nem tudom, pulcsit kell húzni azért, mert estére vissza betett picit a hőfokot a termosztáton. Egyik oldalról, másik oldalról most már vannak olyan berendezések, nem régóta elérhető, egyszerű, nem is drága berendezések, amivel meg lehet azt tenni, hogy amikor többletenergia van, amit kitolna a napelemed a hálózatra, azzal ő fölfűti neked egy elektromos fűtőrúddal a fűtési vagy használati melegvíz tartályba a vizet a maximum hőfokig, mert hőmérsékletérzőkre nyilván nem gőzöli el a vizet. Tehát hőenergiába tudod tárolni, ebből az lesz, hogy amikor szükség van, mert a fűtés beküldi a körbe a vizet,
akkor
vagy fűdesz, akkor már föl van fűtve, és akkor nem akkor kezdi el melegíteni este megint csak, amikor elkezdett kivenni, hanem már eleve egy magas hőfok van a tartályba.
Na, ezek a fejlesztések kellenek nekem még.
Ezek már megvannak, tehát fel lehet készülni hosszú távon ezekre az önellátó dolgokra, és akkor szinte minden energiát így helybe használsz, ami a rendszernek is brilliáns, neked meg pláne, mert nem fogyasztasz hálózat.
Én nekem a fejemben most az van, hogy kell egy ilyen okosítások, tehát nekem most 1.0-as a rendszer kb. Hőszivattyú, azt már régóta körbejárom, és a harmadik pedig az elektromos autó. Tehát azt is azt mondtam a feleségemnek, hogyha mondjuk a havi szaldó, ez most lesz, nem lesz ez a havi szaldó, vagy ki tudja még, ezt hát még nem tudjuk.
A jelenlegi szabály úgy van, hogy az ez év végéig üzembe helyezett rendszerek, tehát a tiéd benne van, nézzük a tiédet, ami 21 májusban lett, az
emlékeim
szerint beüzemelve, akkor neked 10 évig 31 májusig szaldód van a jelenlegi szabályok alapján, a jövő évi elszámoló számláig még éves, utána a fennmaradó 7 évre pedig, ha jól mondom, 7 évre, akkor pedig havi szaldó.
Tehát ez nekem van, még egy, a igen?
Szabályok is.
Aha, ez nekem annyi, tehát ezt nem tudtam, de hát akkor azt jelenti, hogy egy éven van felkészülni arra, hogy a havi szaldó, és én azt mondtam, hogy a havi szaldóval az én stratégiám úgy fog változni, hogy biztos, hogy elektromos autót kell otthonra vennem. Uh-huh. Tehát, hogy ha én nem tudom a megtermelt energiámat betolni az elektromos autómba, és kiváltani a tankolásaimat, akkor én úgy számoltam, hogy akkor nagyon leromlik a hatékonyságom, mert akkor filérekért veszik vissza.
Hát nehezebben tartott
fel. Valójában az a helyzet, hogy az jár a fejemben, hogy minden kialakulható helyzetre egy stratégiát kell alakítani, és kb. Nekem ezek megvannak a fejemben, következő havi szaldóra is akkor, tehát akkor pontosan tudom, hogy másfél év múlva nekem lesz otthon egy elektromos autóm. Tehát ezt már most pontosan tudom, mert a nyári hónapokban megtermelt energiámat, akkor nem tudom elpakolni télre.
A Froniusnak az autótöltője olyan, hogy szintén a többletenergiával üzemel. Tehát, hogy akkor tölt, és azzal a maximális energiát, tehát teljes termelést elfogyasztja, ameddig nincs feltöltve az autó. Tehát, hogy ott is. Tehát, hogy megvannak ezek az eszközök, amivel abszolút kimaximalizálható a saját termelésnek az értéke. Még egy mondat csak, hogy nagyon röviden, hogy ugye az elszámolások, ahogy most is beszéltük, nem egyszerűek, már nem lehet exakt az, hogy akkor betermelek ennyi, és akkor 8 év, 10 év a megtérül, és már nem lehet ezt kiszámolni. Mi abszolút áttértünk arra a megoldásra, hogy tesz az ember egy beruházást, ennyi millió forintba kerül a napelemrendszer, 30 év alatt ennyi 100 000 kilowattórát termelek, ha kettőt elosztom, ez úgy jön ki mondjuk egy ilyen nálad üzemelő rendszernél, ahogy ilyen 25-30 forint per kilowattóra. Tehát amit onnan fogyasztok, az nekem valójában ennyibe kerül, az még mindig a rezsistoppos ára már alatt van, tehát sokkal észszerűbb nekem onnan fogyasztani, viszont ha belegondolok arra, abba, hogy nekem legalább 25 forintba belekerül, akkor visszatápláljam 5 forintért, hát nem egy nagy motiváció, tehát hogy sokkal inkább helybe használom el.
Én nagyon örülök neki, hogy nem csak az autós tartalom szerkesztésben, hanem az energetikában is tudatos vagy. A környezettudatosság az megjelenik egyéb videóidban, amikor mondtad, hogy voltál futni, és összeszedted a szemetet, amire megadtak, kaptál hideget, meleget, amire elkészült az önfényezős videód. Ha nagyon szerényen elmondtad, hogyha önfényeznéd magad, akkor mivel önfényeznéd magad? Én onnan tudtam, hogy eladtad a Wallis csoportnak a cégedet. Ezt megbeszéltük, hogy energetikában akkor hova fogunk majd tudni fejlődni, de te most így a cégeladás után, mik a jövőbeli terveid? Mit tervezel ezután? Éled a milliárdosok gondtalan életét, és vezeted bele a villamos energiát a folyóba, mert egyébként rengeteg van, vagy vannak valami konkrét
terveid? Igen, újabb széfeket veszek, hogy be tudjam rakni a pénzem.
Így van.
Csak egy pár dolgot tisztázzuk, hát ha még nem kapcsolják ki ezután a mondat után a podcastet. A Nelson Flotta Leasing az egy társas vállalkozás volt, amiből én csak egy voltam. Ledes egy kisebb szeletét képviseltem a tulajdon részemmel. Valóban ez most már az autóval is tulajdonát képviseli. Ez egy fél éve megtörtént dolog. Nekem egy új életszakasz nyitott, és ennek most éppen azért van nagyon erős aktualitása, mert ezt a furcsa gondolkodást, amit most már én is megtanultam, hogy ez ilyen vagyok, szóval ezt a furcsa gondolkodást sikerült magamon újra gyakorolni és tetten érni. Én úgy döntöttem, hogy az ilyen típusú munkámat, tehát a menedzserkedős munkámat, a kényelmes komfortzónán belüli, okoskodós, feneked alatt az autó, feneked alatt a kártya, feneked alatt a kafetéria, jön a bónusz, sok ember úgy gondol rád, hogy te vagy a vezetője, és ez nagyon kényelmes egót, nagyon kellemesen legyeztető dolgot, én elengedem, és talán önmagam számára is így újra példát mutatva, hogy menjünk akkor megint ki a harctérre, és csináljuk az egészet előről. Úgyhogy az én személyes karrierem az most úgy néz ki, hogy véget ér a menedzserkedős érában, és újra kezdődik a média érában. Sajnos nem kell újabb széfeket vennem, és a bankszámlám sem olyan, hogy ne tudná feldolgozni bármilyen számítógép, ami a bankiparban dolgozik.
És valószínűleg az újrakezdés nem bevétel növekedéssel jár, hanem kiadást
növekedéssel. Így van, így van. Ráadásul, ugye vannak olyan típusú gondolataink, ami ilyen érzelemvezérelt, ilyen a tiszafüredi apartmanházak, ami egy ilyen szerelemprojekt, de hát azért pénzbe kerül, sokat nem hoz. Mindettől függetlenül nagyon boldogok vagyunk vele, tehát egyszer, mint száz. Én egy ilyen viszonylag egyszerű családból érkeztem, tehát azt mondtam a feleségemnek is, hogy tuti, hogy most életszínvonal visszaesés lesz, ami nem jelenti azt egyébként, hogy bárkinek meg kelljen majd minket sajnálnia, de mondom, végre újra gondolhatjuk az életünket, és a fontos dolgokra fókuszáljunk, és a fontos dolgok tényleg azok, és most kicsit komolyabban beszélve, amelyek, tehát amik még úgy bennem vannak, és én meg akarok csinálni, és el akarom mondani, és ez a család, ez az, hogy ha a Jóisten arra a szerepre szánt, hogy médiában, online felületeken valahol emberek meghallgatják, amit mondok, akkor tegyem ezt még hitelesebben, még összeszedettebben, még jobban tájékozódva, visszaadva valamit a körülöttem élő embereknek. Tudjátok, van ez a sokféleképpen lehet ilyen okos mondásokat csinálni, hogy két élete van az embernek. Az egyik életében, az első életében azt csinálja, hogy összegyűjti a pénzt, meg megy, meg harcol, meg csinálja, meg építi, meg gyarapítja. A második életében, és hát rossz hírem van, ti is ebben a korszakban vagytok, így életkorotok alapján.
Én még nem jelentem.
Igen,
még nem.
De hidd el nekem, hisz ezt is azért csinálod. A második korszakban pedig elkezdesz visszaadni. Tehát rájössz, hogy van egy plató, egy tető, lehet ezt még csinálni. Tehát én is mondtam a feleségnek, fia, én még lehetnék menedzser 15 évig. Tehát csinálhatnánk, és valószínűleg minden évben lenne 3 hét, amikor kurva jól érzem magam egy nagyon szép tengerparton, és lenne 48 rohadt stresszes hetem. De én nem ezt akarom.
Én azt már nem motivál az, hogy halmoz, úgymond, hanem sokkal... De
visszaadás fázis.
Nem csak a törvényszerűség, hanem belülről is jön az, tehát én legalábbis azt tapasztalom Igen. magam, hogy belülről is jön az, hogy adjak gyerekeimnek.
Hát, Peti, a korral. Ez a korral jön. Tehát ez a következő. Tehát amikor megkérdezték most a kollégáim is, meg a menedzser társaim, meg a többen, hogy miért állsz föl? Tehát, hogy most vett meg minket a Wallis. Ki tudja, milyen karrier lehetőség van? Hogy hova eljuthatunk? Hogy azért a kis Nelsonból még akár vezethet út, akár a Wallis bordjába is. Tehát még ebből bármi lehet. Lehet, hogy egy 10 év kemény munkával bejuthatsz a Wallis bordjába, ami tényleg egy meghatározó. Hát a Wallis, mint a 300 milliárdos, 400 milliárdos cég. Tehát azért ez nem lenne kis pálya egy szakmai karrierbe, ha valakinek ez a célja. Az én célom pedig nem ez, az én célom inkább ezek a modern, én is úgy szoktam, hogy modern menedzser elmélet, vagy modern ilyen gondolkodási elméletben van, hogy egyrésztről nem én vagyok a fontos, hanem azok az értékek, amiket képviselni tudok, és vissza kell adni a rendszerbe. Hát ez Schwarzenegger 6. törvénye, imádom az öreget. 6. törvény, give something back. Tehát adj valamit vissza. És én ugyanígy vagyok, és rájöttem baszki, hogy hát én most kell, hogy visszaadjak. Úgyhogy médiázni fogok erősen, valószínűleg sokat fogok ugatni arról, hogy akik még billegnek, vagy nem érzik jól magukat az életükben, hogyan változtassanak. Szeretnék egy kicsit például szolgálni, nem példaképként, hanem például szolgálni, hogy lehet az életet, a karriert változtatni ennyi idősen is. Lehet benne, fú, de szar mondat volt ez, hogy ennyi idősen is. Mert én 22-nek érzem magam belül, hogy
pont tehát, hogy beszélgetünk.
Hogy nem kell beleragadni a helyzetekbe. Tehát, és én ezt akarom átadni a családomban, a fiataloknak, akiket tanítgatok a médiában, picit ilyen tanárbácsisként is, hogy és látom, hogy tényleg már 20 évesen az emberek beleragadnak egy olyan eltervezett életpályába, amiről már tudom, hogy ez nem a jó életpálya, vagy nem mindenkinek, mert sokaknak az az életpálya jó, de akik ilyen bolondok, vagy másképp gondolkoznak azoknak, nem lesz jó az az életpálya, és próbálom, és egyébként a saját családunkban van egy nagyon büszke dolog, egy 17 éves volt a feleségem nővérének a fia, ma 26, amikor egyszer sétáltunk, és mondta, hogy még akkor középiskolába járt, és mondta, hogy te mivel foglalkozol? És mondta neki, hogy hát figyelj, marketing, meg üzlet, meg ilyen. És ezek milyen dolgok? Hát mondom, ilyen, meg ilyen, de keresem benne a saját helyem, Sámá, meg ilyen. Tehát mondom, tudod, valósítsd meg önmagad. Na az lényeg, hogy egy jó nagy csomagot így letettem a srácra, aki ma olyan ügyes vállalkozó lett, hogy azt mondom, hogy én nem tudnám ilyen jól csinálni. A saját életét éli, a saját álmait vadásza, és online marketinggel foglalkozik.
A példa, hogy merni kell megcsinálni.
Meg ha jó helyre esik a mag, tehát ha valakinek olyan a gondolkodása,
meg és, nyitott rá,
és megkapja akkor azt a, akkor, tehát nem lett belőle egy, nem tudom én mi, egy, mit végzett a Debrecenben a vegyészmérnökit végzett, nem lett belőle egy vegyészmérnök, az lett, hanem a saját életét él, és akkor mindig mondom neki, emlékszem, kocsét ágattunk, és utána, és te még arra készült, hogy mész a Balaton Soundra, és hogy van vágva a hajad, és mondtam neki, figyelj, most abban az életfázisban vagy, most pakoljál bele mindent, öcsém, mert ha most belepakolsz mindent, akkor 30 éves korodra baromi jól fogsz élni, nem csak anyagilag, hanem lélekben, kiteljesedésben, mindenben. És már van jó példa erre, most rajtam a sor.
Hát biztos, hogy ez az egy példa, amiről tudsz, de én abban is biztos vagyok, hogy van csomó olyan példa, akiről nem tudsz, de ugyanígy példaképnek, vagy példaként tekintenek rád. És azt gondolom, hogy az elhangzottak alapján minden alapod megvan arra, hogy akkor ebből a tudásból adjál vissza. Az biztos, hogy mi maradunk a követőid, meg hogyha igény van ránk, akkor ilyen szakértői szolgáltatásokba, szaldó elszámolás, bruttó elszámolás felkészülésbe partnereid maradunk. Nagyon szépen köszönjük ezt a mai beszélgetést. Egy kerek egészt kaptunk, azt hiszem, belőled, és egy kicsit más oldaladról is megismerhettünk, mint a videókból. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy itt voltál. Köszönjük, hogy elfogadtad a meghívást.
Én is köszönöm nektek, ez jó volt, jól éreztem magam.
És köszönjük szépen nektek is, hogy meghallgattatok bennünket. A következő epizódban egy újabb, fantasztikus vendéggel fogunk nektek készülni. Addig is kövessetek minket Instagramon, TikTokon, Facebookon, és hallgassátok a csatornánkat.
A Világos, mint a nap házigazdái, Ragonca Ádám és Kujáni Péter segítettek neked eligazodni a napelemek világában. Ha tetszett az adás, ne maradj le a többi epizódról sem. Iratkozz fel a műsorunkra kedvenc podcast lejátszódon vagy a YouTube-on. További személyre szabott szakmai támogatásért keresd minket. A leírásban megtalálod a hozzánk vezető utat.